1949-ben megszűnt a legfelsőbb közigazgatási bíróság. 1957-től ugye kialakultak bizonyos szabályok, bekerült a polgári perrendbe a híres 20. fejezet, amelyik a közigazgatási bíróság, határbírósági felülvizsgálatát üzte célra. És amikor rendszerváltozás volt, akkor mindenki az alkotmánybíróság létrejöttére koncentrált, és azt gondolta, hogy a jogállamiság szempontjából legfontosabb, hogy legyen alkotmánybíróság, legyen állami számvevőszék, legyen ombudsman, tehát új jogintézmények létrehozását tartotta a legfontosabbnak. Ezek után, neve ezek mellett a közigazgatási bíráskodásnak a témaköre, ez valahol háttérbe szorult. Ugye mi az oka, ezt most lehetne természetesen elemezni, de ezen már túl vagyunk.
Mi a különbség a polgári bíráskodás és a közigazgatási bíráskodás között?
Mondanám, óriási differencia van, hogy az egyik az, hogy a magánjogi viszony a polgári bíráskodás, tehát nevezetesen az, hogy valakitől kölcsön kérek pénzt, nem adom vissza, vagy van egy vitám egy vállalkozóval, hogy építse meg a házat, de nem jól építi meg a házat, és akkor ezek mind magánjogi viszonyok, ahol a felek egyenjogúak a bíróság előtt, szóval úgy kell elképzelni, hogy mi a rendelkezési elvük van, meg is szüntethetik a keresetet, meg is egyezhetnek, és igazából a bírónak a szerepvállalása a magánjogi jogviszonyban más, mint a közigazgatási, közjogi jellegű jogviszonynál. Tehát a közigazgatási bíráskodásnál a fontos az, hogy az egyik oldalon mindig a közhatalom szerepel. És ezzel szemben van valaki, egy magánszemély, vagy pedig egy jogi személy, egy egyesület, amelyik ugye akarva akaratlanul kapcsolatba került az állammal. Vagy úgy, hogy ő maga kérelmező, és így került kapcsolatba, vagy pedig kapott egy bírságot, és mert rossz helyen parkolt, vagy bármi, tehát túllépte a parkolás órát, és ezáltal kapott egy bírságot, és akkor innentől kezdve megindulna az, hogy az egyik oldalon közhatalom, és a másik. Itt egészen más, nincs fegyveregyenlőség, és a bírónak is a szerepe más, mert itt viszont van egy fontos szempont, ami nincs meg a magánjogi viszonyban, hogy itt a közérdeket is figyelemmel kell, mert van egy objektív jogvédelem, az, hogy a közigazgatás törvényesen működjön.
Ezt akartam volna kérdezni, pontosabban a kérdésem erre vonatkozott volna a következő, hogy gyakorlatilag mi a jelentősége annak, hogyha nem a polgári perrendtartási törvényben szabályozzák a közigazgatási jogot?
Sajátos eljárási szabályok kellenek ehhez, tehát egészen másképpen van a keresetindítási jog, itt meg kell adni a lehetőséget arra, hogy egy szélesebb körben indulhatnak keresetek, mert van egy objektív jogvédelem. Az objektív jogvédelem az, hogy a közigazgatás törvényesen működjön. Míg a magánjogi jogviszonyban, egy vállalkozási szerződésnél a két fél között van csak jogvita. Az, hogy a közigazgatás egy település szerkezeti terv jól van el megcsinálva, ami határozatban van elfogadva, egy önkormányzati határozatba tételezzük föl, ami meghatározza az, hogy éppenséggel mi legyen a település szerkezete, ott lehet igazából az, hogy az önkormányzaton élők is azt mondják, hogy ez kérem szépen ezért, azért, ez törvénybe ütközik ez a szabály, ez nem megfelelő, és vitassák ennek a jogszerűségét, törvényességét. Tehát mások a vita tárgya, és ennek megfelelő mások az eljárási szabályok. És sokszor a bírók, akik ugye a közigazgatási pert végzik, nem is tudják értelmezni a polgári perrendnek a szabályait, mert más a per tárgya, a per módszere, stb.
Február 3-án megalakult a közigazgatási perjogi kodifikációs bizottság, amelyet ugye Patyi András vezet, határidőket kapott-e?
A kormány úgy döntött, hogy létrehozza előterjesztésemre, úgy döntött, hogy létrehozza a közigazgatási perjogi kodifikáció bizottságnak a március végéig a koncepciót kell elkészíteni, és a kormány elő kell vinni. Ezt követően, a kormány döntését követően fog megindulni a kodifikáció, és abban bízom, hogy évvégéig ez elfogadásra kerül a közigazgatási perjog, ami azonban egy jelentős változás lesz. Miért? Mert itt fölmerülnek olyan kérdések, hogy az ítéletnek a tartalma. Azt gondolom, hogy sokkal jobban oda kell figyelni, az emberek értsék meg az ítéletet. Legyen a nyelvezet, annak az ítéletnek könnyebb. Fölmerül az, hogy a bíróságnak meg tudja változtatni a közigazgatási bíróság a határozatot, a közigazgatási határozatot, vagy nem tudja. Számos kérdés, ami azt gondolom, kihatással van közvetlenül az állampolgárra, és az államba vetett bizalom is megjelenik, amikor a közigazgatási bíráskodásról beszélünk. Tehát ennek van egy politikai jelentősége, az, hogy az igazságszolgáltatás bizalom az egyik oldala, a másik meg az államba vetett bizalom. És a közigazgatási bíráskodás jól föl van építve, és az állampolgár úgy érzi, hogy ez egy jól működő dolog, akkor azt gondolom, hogy pozitív hatása van.
Miniszter úr, tud nekem egy szikáradatot mondani, hogy hány ilyen közigazgatási per lehet évente, nagyjából, hozzávetőlegesen?
Nézze, hát azt gondolom, hogy egy 20 millió közigazgatási ügy van Magyarországon, ami közigazgatási határozat, 20 millió. Tehát ezek azonban töredéke kerül a bíróság elé. Tehát nyilvánvalóan azért a bíróság ezeknek a közigazgatási határozatoknak a jó része befejeződik, és ugye nincs mögötte bírói út. Tehát egy 20 ezer közigazgatási ügy van ma a bíróságok előtt körülbelül, az azt is hozzá kell tenni, hogy itt nagyon sok adóhatározat van, tehát itt a professzionalizálása is jelenti, a közigazgatási bíráskeresre foglalkozunk, van mögött egy professzionalizálási igény. Kik a bíráknak milyen szakmai tudásuk van? A bírák képesek-e ezeket a nehéz közigazgatási ügyeket ugye átgondolni, megérteni, vizsgálni, kik lennek a szakülnökök, tehát akik olyan emberek, akik értenek hozzá. Tehát ez egy nagyon komoly elemzést igényel ennek a szabad így mondanom bizonyos szempontból szervezeti kérdése
van,
is.
Megvan ennek a személyi háttere is? Tehát van elég közigazgatási jó az érőbíró?
Nem, azt gondolom, hogy kell azért új közigazgatási bírák beállítása, ez fontos lesz. Nyilvánvalóan a közigazgatásból is majd lehet rekrutálni, a közigazgatási bírák képzése egy külön jelentőséget fog adni, és úgy gondolom, hogyha évvégével elfogadjuk a normaszöveget, és a kormány márciusban úgy dönt, hogy ez koncepció megy, akkor ennek részét képezik az az intézkedési csomagterv, ami többek között az ön kérdéseire is ugye felveti, nevezetesen az, hogy kik a bírák, milyen képzettséggel rendelkeznek, hát nekik többet kell tudniuk, mint a közigazgatási tisztviselőnek.
Mikor lehet hatályos ez az új közigazgatási törvény és perrendtartásról
szóló? Azt gondolom, hogy először is ebből társadalmi vitát kell csinálni, többek között ezért voltam majd Kecskeméten, hogy erről beszélni kell. Meg kell hallgatni a jogász szakmának, és a nem csak a jogász szakmának, a közigazgatásnak is a véleményét ebben. Tehát csak akkor tudunk előrelépni, hogyha van egy szakmai és társadalmi konszenzus ebben. De az év végével a kormány elfogadja, illetve a parlament el tudná fogadni ezt a jogszabályt, akkor úgy gondolom, hogy 2016 második felétől hatályba is tudna lépni.